Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai műsorunkban a testvérféltékenység témájával foglalkozunk. A műsor vendége Rigó Zsuzsa, pszichológus. Zsuzsa, sok szeretettel köszöntelek a Babusgató magazinban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Babusgató hallgatóit, és a szülőket is, illetve mindenkit, aki hallgatja a műsort.
Állandó kérdés. Tehát, hogyha nekem is van két gyerekem, én is hallottam mind a kettőtől, hogy neki miért szabad, nekem miért nem szabad, mert fele folyton kivételezel, őt jobban szereted, mint engem. Tehát, hogy ezek a kérdések és kijelentések azok, ami a testvérféltékenységnél szerintem a leggyakrabban elhangoznak, és bennem úgy felmerült a kérdés, hogy ez a testvérféltékenység, ez egy természetes érzelmi állapot, hogy ez egy természetes, normális, hogy minden családban megjelenik, vagy van, ahol nem, vagy mi az, ami kiváltja, mi az, ami nem. Erről szeretném, hogyha egy kicsit a mai műsorban beszélgetnénk.
Ugye a testvérféltékenység mindazonáltal, hogy az egyik legnagyobb szülői stresszforrás szerintem, az mellett érdemes tudni, hogy ez egy teljesen természetes érzelmi folyamat. Tehát testvérkapcsolat az egy folyamatosan és dinamikusan változó kapcsolat, ami eléggé összetett, ugye? Tehát ez nem feltétlenül jelent rosszat, és majd arra is kitérünk, hogy nagyon sokat tanulhat ebből a gyermek. Illetve nagyon jó példákat hoztál, hogy már neki szabad, neki nem, stb. Nem feltétlenül a kistesó születésekor nyilvánul ez meg, hanem lehet, hogy jóval később, tehát azzal, hogy a tesó megszületik, és minden oké, és az elkövetkezendő 1-2 hónapban még nem biztos, hogy a szülők fellélegeznek, mert ez bármelyik életszakaszban előfordulhat, minél idősebbek a gyerekek, nyilván annál kisebb eséllyel, de akkor is akármennyire is jól csinálja a szülő, akármennyire is igyekszik úgy bevezetni a nagy tesónak, hogy majd jön a kis tesó, és stb., akkor is előbb-utóbb ezzel, én azt gondolom, minden szülő szembesülni fog.
Akkor ez egy természetes érzelmi állapot? Ez a testvérféltékenység?
Természetesen, tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek az érzelmi intelligencia fejlődésében, szociális intelligencia fejlődésében jelentős szerepet játszik, ugyanis a fejlődésünk legmeghatározóbb része úgymond a család, és ugye a család része a testvér, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg tud tanulni. Ez csak azt tudja, aki lát, azt, hogy az egyke gyermekeknek mennyi mindent kell egy közösségbe bekerülve még megtanulni, hogy mi az, amit egy testvér által megtanulhatnak a gyerekek.
Ha itt említetted, hogy kis testvér születik, tehát hogy ha az okokra szeretnénk rávilágítani, akkor mondjuk ez is egy ok, hogy ugye született egy kis testvér, nyilván átrendeződik a családban a hierarchia. Mik jelenthetnek még a testvérféltékenységhez, vagy mik lehetnek az okok?
Hát ugye elsősorban a figyelem. A figyelemért harcol, úgymond ilyenkor a nagyobb testvér. Képzeljük magunkat az ő helyébe, ő van ott egyedüli gyermekként, az egész család őre fókuszál, majd jön egy pici baba, és akkor onnantól kezdve a szülők figyelme, de akik jönnek babalátogatóba, tehát mindenkinek a figyelme áttevődik arra a picike gyerekre, aki nagyon sokszor idegesítő is, mert kiabál és sír, és nem lehet tőle aludni, megváltozik a napi rend, felborul az eddig megszokott életvitel, és mindenki keresi a saját helyét, saját szerepét a családba, újra kialakulnak ugye a kapcsolatok, rendszerek, tehát ez egy óriási nagy változás a gyerek részéről, nem beszélve arról, hogy ő neki meg kell azzal is küzdenie, hogy ő, aki eddig volt a középpontban, ezzel a helyen most már neki osztozkodnia kell, sőt, nagy részét oda kell adnia valaki másnak.
És gondolom azért a gyerekek az én központúságuk miatt ezt azért nehezen tudják feldolgozni.
Igen, egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy azért is erősödött meg ez mostanában, maga a testvérféltékenység jelensége, így a figyelem, mint ok szempontjából, hogy a szülők alapjáraton is túlterheltebbek, tehát már eleve sokkal kevesebb figyelem jut úgymond egy gyerekre, és akkor még azon a kevesen is osztozkodni, azért még nehezebb a gyereknek, és akkor itt a másik ok, ami megterheli a gyermek érzelmi világát, ugye az osztozkodás, hogy megtanuljon osztozkodni, ami a szociális tanulás fontos része, de ez akkor is nehezen érinti, hogy az az, ami csak az övé volt eddig, tehát láthatja a kis játékait, a kis ruháit, ugye a tesón, az, ami az övé volt, az most már a tesóé. Lehetséges, hogy ő azt már rég nem tudja használni, de akkor is érzelmileg ez megviseli, hogy oly sok minden, ami eddig az ő kizárólagos tulajdona volt a szülők figyelmétől kezdve minden tárgyon át, az most már nem csak az övé. De ezt meg kell tanulni, tehát ez sem egy negatív dolog.
És hogy milyen okok vannak még, arról a következő részben beszélgetünk, maradjanak velünk.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal a testvérféltékenységről. Ugye a kiváltó okoknál fejeztük be az előző részben a beszélgetést, és itt ugye a figyelmet és az osztozkodást emeltet ki. Vannak-e még olyan okok, amik a testvérféltékenységet okozhatja?
Igazából nagyon fontos szerintem azt figyelembe venni, hogy hány éves a nagyobbik gyerek, vagy mekkora korkülönbség lesz a két gyerek között. Tehát, hogyha a nagyobbik testvér most éppen az egocentrikus szakaszban van, tehát így a saját szemszögén keresztül látja a világot, akkor ugye ez nehéz lesz neki ugye a testvér szemén keresztül is. Tehát magyarázza sokszor a szülő, hogy de hát a kicsinek, a nem tudom, és majd erről is beszélni fogunk, hogy az nem biztos, hogy az jó azt mondani, hogy mert te nagy vagy, meg már te vagy a nagyobb, mert amíg hazaértek a kórházból egy pici gyerekkel, nem lett nagyobb az a gyerek, ugye nyilván. Igen. De ugye ez a korkülönbség, ami meg hát ugye az eltérő temperamentum, az, hogy eltérő személyiség a két gyerek, és akkor ezt meg kell nekünk is, a szülőnek is meg kell tanulni, a családtagoknak is, hogy ő más, tehát ő nem olyan, mint a másik gyerek, tehát az eddigi tapasztalatok nagy része az lehet, hogy mehet a kukába, mert egy teljesen másik gyerek jön most, és ezt annak a pici testvérnek, tehát a nagyobbik testvérnek pici gyerekként ugyanúgy jól kell ezt tudni kezelni, illetve ugye ami még közrejátszhat, az ugye a nemek harca is, meg hát ugye ők vetélytársak valamilyen szinten a család korlátozott forrásaiért folytatott harcban.
Hát igen, a kérdések erre vonatkoznak, igen, neki miért szabad, őt miért szereted jobban? Ezek azt gondolom, hogy gyakori kérdések. Fordulnak ilyen kérdésekkel hozzád a szülők?
Igen, ez nagyon jó példa, hogy mert őt jobban szereted. Uh-huh. Tehát legtöbb gyerek egyébként azt éli meg, tehát ugyanúgy, mint a válásnál is, a szülők válásánál is, hogy ő nem volt elég jó. Uh-huh. És azért kellett egy másik, és akkor ugye majd beszélünk a tüneteknél is, hogy akkor ő ezekre hogy reagál, hogyha ő azt érzi, hogy ő nem volt elég jó gyerek, és akkor most ő akar jó gyerek lenni, de elsősorban az lenne a legjobb, ugye ezt nagyon sok gyerek szokta is javasolni, hogy vigyük már vissza. És akkor majd ő utána jó gyerek lesz, csak hát ugye nyilván rögtön saját magára veszi a kicsi gyerek, mert még a saját személyiségén keresztül látja a világot, még nagyon nehezen tud önmagától elfüggetleníteni, úgyhogy kisebb gyerekek azok elég gyakran ezt gondolják ilyen.
Vannak még okok, amik említésre méltó?
Hát szerintem ezek azok, amik leginkább. Még talán az igazságosság kérdése is. Ez megint csak az, hogy ugye a saját szemszögén keresztül nehéz a másik testvérnek a helyzetébe belehelyeznie magát, tehát így nagyon nehéz egy-egy konfliktusnál, vagy egy-egy helyzetben azt látnia, hogy akkor most ez így lenne igazságos, vagy ennek akkor így kellene történnie, hogy ő most elfogadja azt, hogy a testvér többet kap, vagy esetleg mást kap.
Említetted az előbb, hogy vannak tünetek a testvérféltékenységre, akkor egy kicsit járjuk körbe ezt a témát, hogy milyen tünetekre kell gondolni, vagy figyelni.
A leggyakoribb tünetek azok szoktak lenni, hogy mondjuk egy addig szelíd gyermek, az durvává válik, vagy elutasítóvá, engedetlenné, egy kis szófogadó angyalkából lesz egy rosszcsont nem törődöm, és csak is ellenkező gyerkőc. Sokszor a szülők azt szokták, annak tudták, szokták ezt betudni, ugye általában elég gyakori, ugye, hogy a két éves gyerkőc mellé érkezik a tesó, tehát az még olyan korkülönbség, amit a szülők minden szempontból, testileg, családilag, minden, hogy megfelelőnek tartanak, és ugye akkor lép bele a kicsi a dac korszakba, és ráadásul, akkor ott azért úgy el lehet veszni a tünetekbe, hogy akkor ezt most a dac korszaknak kell betudni, és akkor ez egy életkori szakasz jellemzője, vagy pedig itt akkor más van a háttérben. Nagyon gyakori tünet az, hogy visszafejlődik a gyerek, visszababásodik a gyerek. Tehát ugye ez is az, hogy a pici...
Hogy ő is meg... Igen, és hogy megkapja ő is azt a figyelmet.
Azt a törődést, igen. Tehát ugye, mivel a picivel folyamatos test kontakt van az édesanyja részéről pláne, akkor még jobban fogja a nagyobb is igényelni, tehát lehet, hogy már őt már nem ölelgették, nem babusgatták, nem bújt anyához, mikor elaludt, tehát már valamilyen szinten idézőjelesen próbálta a szülő fizikailag leválasztani magáról a nagyobbik gyereket, de most ezeket újra fogja igényelni, esetleg a jól kialakult, eddigre kialakult szobatisztaság az most megszűnik, és akkor megint előkerül a pelús, vagy elkezd sejpíteni, vagy gügyögni, babanyelven beszélni, esetlenkedni, nem tud egyedül felöltözni, tehát ezek mind jellemző tünetek, amiket nem szándékosan csinál a gyerek, hanem alapvetően így próbál, azt látja, főleg ha mondva is van neki, hogy de hát ő még kicsi, azért kap több figyelmet, de hát ő még ezt nem tudja, ő még nem tud egyedül felöltözni, akkor majd ő is megoldja, hogy ő se tudjon, igen. És ezek olyan kis ártalmatlan szavak a szülő részéről, de hát ugye a gyerekvilágában ezek teljesen másképpen hatnak, mint a felnőttében.
Most tartunk egy kis megállást, hiszen a tünetek után egy kicsit a tünetek megoldási lehetőségeit is felszeretnénk vázolni, maradjanak velünk.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal a testvérféltékenységről. Ugye beszéltünk, hogy mi is a testvérféltékenység, megbeszéltük azt is, hogy mik a kiváltó okok, milyen tünetek jelenhetnek meg. És akkor egy kicsit, hogy segítségére legyünk a szülőknek, megoldási lehetőségek, mert minden esetre van megoldás. Ha egy kicsit ezekről a megoldási lehetőségekről beszélnénk, ha csak visszagondolunk a tünetekre, akkor a tüneteknél, tehát egy tündér aranyfalat kis gyerekből válik egy kis akaratos, agresszív, kis ellentmondó gyerek, akkor arra mit tegyen, hogy reagáljon a szülő?
Először is, amit már ugye említettem, hogy nézzük az ő szemszögéből mindenféleképpen. Hallottam erre egy nagyon-nagyon jó példát, hogy nekem legalábbis ez nagyon tetszett, hogy bár nem feltétlenül ugyanaz a két szituáció, de most azért az anyuka gondolja végig, hogyha apuka beállítana egy fiatal hölgyel, és apuka teljes figyelmere. Jó, az egyik elfogadott, hogy kis testvér érkezik, az már társadalmilag nem, hogy jön egy új feleség. De azt gondoljuk végig, hogy az bennünk milyen érzéseket keltene. Na most a féltékenység, az, hogy elveszítjük a szeretett személy figyelmét, törődését, stb., ezt kell átélnie úgymond a gyermeknek is. Tehát kicsit viccesen volt ez így megfogalmazva, de hogyha jobban végig gondoljuk, a gyermekben is igen, egy erős féltékenység, és valamilyen szinten egy veszteségélmény megy végbe. És én azt gondolom, hogy még mielőtt megszületik a kistesó, azelőtt már érdemes ezt megalapozni, tehát úgy kezdetektől fogva bevonni. Ugye szokták mondani, hogy az anyukának ott van a 9 hónap anyává válásra, és akkor az apuka meg után, na hát a gyereknek is ugye utána kell ezt megtanulni, megszokni, hogy akkor most neki tesója van, ne várjuk el tőle, hogy akkor ő már rögtön mindent nagyon jól tudjon kezelni, és próbáljuk a gyereket megérteni, tehát ne megváltoztatni akarjuk rögtön, hanem megérteni azt, hogy mit miért csinál, minek mi lehet az oka, és hogyha már megértjük, akkor már sokkal könnyebben tudunk vele úgy viselkedni, mert sokszor tényleg apróságokon múlik. Tehát ilyen, hogy ami eddig anyuka program volt, mindig anyuka olvasta az esti mesét például, és ez tényleg így rítusszerűen így működött mindig is, akkor például az nagyon nagy baj lehet, hogyha ezt apuka veszi át. Ilyen apróságokra odafigyelni, tehát itt nem arról van szó, hogy akkor most mennyi időket kell együtt tölteni a gyerekkel, hanem tényleg azok a a minőségi dolgok, amik eddig főszerepben voltak a gyerek életében, azok maradjanak, és mindig legyen neki saját ideje, mint két szülővel, ami csak az övé, tudja, hogy minden nap és mikor történik, és ilyenkor nem az az elsődleges, hogy most a gyereket szórakoztassuk, nem az az elsődleges, hogy most fejlesszük, ugye szereti minden szülő fejleszteni a gyerekét, hanem legyünk ott, testi kontaktot erősítsük, kapjon meg mindent, és hogyha abban az időben ő kisbaba akar lenni, hát akkor legyen kisbaba. Teljesen mindegy, ahogy ő ezt szeretné, csak kapja meg azt a törődést és figyelmet, amire szüksége van, mert szüksége van rá. Tehát ez a legeslegfontosabb szerintem, amit hogyha a szülő megfigyeli, hogy mi miért van és miért, mire van a gyermeknek szüksége, és meg tudja adni, főleg ugye az első időszakban, ugye még sokat alszanak, hát jó esetben egy egészséges kisbaba sokat alszik, sokszor alszik el, akkor úgy megpróbálni. Vagy például, amikor jönnek babalátogatóba a rokonok, akkor ne csak a picinek hozzanak ajándékot, hanem ugyanúgy a nagynak is. Kérdezzék meg tőle is, hogy van. Vagy hogyha otthon be akarjuk vonni a nagyobbat, úgy a gyerek körüli teendőkbe.
Igen, ezt épp szerettem volna kérdezni, hogy ez megoldás-e?
Bizonyos mértékig igen. Bizonyos mértékig igen. Az, hogy azt erősítsük benne, hogy te már nagy vagy, abból a szempontból nem, de az, hogy ő is ott legyen, és fontosnak érezze magát, tehát, hogy ő odaviszi a kisbabának a kendőt büfisztetéshez, például ezek tök jó dolgok, és jelezzük is vissza neki, hogy milyen hálásak vagyunk, hogy ő akkor segít. Tehát ezekben mind be, és szerintem a legtöbb gyerek szeretne is ezekbe részt venni, és szeretne fontos lenni, és nélkülözhetetlen lenni, úgyhogy ez nagyon jól el is tud sülni, hogyha nem kényszerítve van erre a gyerek, nem felnőttként van kezelve ebben a helyzetben, hanem megmarad gyereknek, és folyamatosan kapja erre a pozitív visszajelzéseket, megkapja a szülő figyelmét igazából, akkor ez teljesen jó ki tud jönni belőle. A szülő is, és a gyerek is. Illetve még arra kell nagyon-nagyon odafigyelni a későbbiekben, tehát a későbbiek során, hogy semmiképpen se engedjük azt, hogy eldurvuljon a helyzet, akár annyira, hogy félteni kelljen a kicsit. Tehát a féltékenységet ne engedjük odáig elfajulni, teljesen, mint mondtam, teljesen természetes érzelmi reakció egy gyerek részéről, és ez egy tanulási folyamat. De azt nem szabad megvárni, hogy tényleg, ha csak egy kicsit is féltjük a pici babát, tehát nem jó, ha kettesbe maradnak egymással, tehát ezekre a szülőnek nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy meddig tart a gyereknek a felelőssége. Ő is egy gyerek, tehát aki a szüléskor 2 éves volt, akkor a szülés után is még 2 éves gyerek, tehát nem lesz nagyobb.
És hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, illetve a gyerek mit is profitálhat ebből, erről a következő részben fogunk beszélgetni, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal a testvérféltékenységről. Mondtuk, hogy természetes érzelmi állapot, igazából a gyermeknek egy nagyon fontos érzelmi megnyilvánulása lehet maga a féltékenység, és ugye itt mi most megoldási javaslatokat, lehetőségeket tárgyaltunk az előző részben. Megütötte a fülem, és ezt úgy szeretném még, hogyha egy pár mondatban kifejtenéd, hogy mondtad, hogy a felkészülés, tehát amikor még a kisbaba, a kistesó, még az édesanyja pocakjában van, hogy akkor is tehetnek a szülők annak érdekében, hogy a kistestvért úgy várja, ahogy azt mondjuk a nagykönyvben megírva, hogy kell.
Igen, ez talán az egyik legnehezebb része, hogy hogyan vezessük be a tesót ebbe, hogy akkor most neki kistesója születik. Nagyon nem szeretek úgy megoldási javaslatokat mondani szülőknek, hogy azt hangsúlyozom, hogy mit ne, de ezt fontos szerintem kiemelni, mert rengetegen esnek ebbe a hibába, hogy próbálják azt mondani a gyereknek, hogy neki születik a kistesó, hogy lesz neki játszó pajtársa, stb. A legjobbat akarja ezzel a szülő, hogy akkor örömmel várja, de ez pont erősítjük, úgymond az ő felelősségét ebben az egészben, akkor azt fogja érezni, hogy akkor ő nem elég jó, ő kevés, vagy pedig túlzott felelősséget rakunk rá, azt gondolja, hogy akkor az ő felelőssége, hogy jött, akkor neki kell tennie valamit azért, hogy el is menjen. Tehát ez nem biztos, hogy hosszú távon egy nagyon jó kommunikáció, de folyamatosan, tehát tényleg a gyerekkorának megfelelően, itt megint csak különböző személyiségűek a gyerekek, különböző életkorúak, mikor jön a testvér, akkor mindenképpen minél részletesebben bele lehet őt vonni. Szoktak baba albumot csinálni a szülők, ebbe is mindenféleképpen bele lehet vonni a kicsit, akár kézzel készített dolgok, tehát a vásárlásra elvinni, választhat ő is kis játékot, kis ruhát, kis nem tudom, a ház berendezésébe, tehát amibe csak lehet abba bevonni, hogy már érezze azt, mesélni neki, hogy majd milyen lesz ez, akár a saját gyerekkori tapasztalatainkból, akkor is nagyon nehéz lesz, tehát én bennem még ennyi idős fejjel is bennem maradt az, hogy én meg voltam róla győződve, hogy anyukám, én tudtam, hogy azért megy kórházba, mert szülni fog, de meg voltam róla győződve, hogy ő meg fog halni, azért van kórházban. És erről senki nem bírt engem lebeszélni, hogy ez nem így van, apukám megtett mindent, még papucsba is mehettem óvodába, csak jól érezzem magam, mert anyu ugye az nem.
Igen, a félelmek.
De ezek a félelmei, hogy milyen helyzetbe kerül az anyuka elvesztése, tehát ezek a gyerekben ott vannak, és felszín alatt is el vannak folytva, hogy igen, ő is kifejezhesse az érzéseit, hogy mi az, amit gondol, mire kíváncsi, kérdezzen nyugodtan, mondhassa elő azt is, hogy vannak-e félelmei ezzel kapcsolatosan, vagy esetleg játszani szerepjátékokat, hogyha abban a korban van a gyerek, akkor a kis babájával eljátszani, hogy az majd milyen lesz. Tehát ezek mind annyira jók, hogy, és majd emlékezni fog rá a gyerek, hogy igen, amikor anyuval ketten játszottunk, akkor is ez így volt, és így tettük tisztába, stb. Stb. Tehát ezek mind nagyon jó felkészítések a szülőnek is egyébként.
Igen, itt most beszéltünk, hogy kell felkészíteni. Beszéltünk arról is, hogy amikor mondjuk egy óvodáskorú gyermek életébe érkezik a kistesó, de mondjuk mi van, amikor nagyobb a korkülönbség, vagy amit említettél, hogy esetleg megjelenik az agresszió, vagy akkor mit tegyen? Mondjuk veszekednek, vagy, mert ugye már nagyobb, tehát már nem kisbabáról beszélünk, hanem nagyobb korú gyerekekről. Beleavatkozzon, ne avatkozzon, hagyja őket lejátszani maguk között, mit tegyen a szülő?
Igen, ugye mivel beszéltük, hogy ez egy teljesen természetes jelenség, ezért addig, amíg nem durvul el a helyzet, az a legokosabb, hogyha a szülő nem avatkozik bele.
Ez nagyon nehéz, én saját tapasztalatból tudom mondani.
Ez kivitelezhetetlen, többször tényleg. Tehát
nagyon nehéz.
A két testvér közötti konfliktus legjobban a szülőt idegesíti, tehát ott mindenféleképpen, de amikor úgy érzi a szülő, hogy na most lépek közben, akkor még nem kell általában. Tehát, és ez nem akkor, amikor ugye gyepálják, vagy ütik, verik egymást, mert nyilván akkor közbe kell lépni, amikor tarthatatlan az állapot, de akkor még rá kell hagyni egy kicsit, mert az esetek túlnyomó részében olyan gyönyörűen meg szokták oldani a gyerekek, hogyha a szülők nem lépnek, mert ez a szociális tanulásnak a része, hogy ők megtanulják. De akkor hogy fogják megoldani a konfliktusokat? Hát úgy, hogy ugye a gyerek példakövetés át, és ezért szoktam mondani a szülőknek, hogy nem baj, ha a gyerekek előtt veszekednek. Nem baj, hogyha a gyerekek látnak konfliktusokat, és nem baj, hogyha a gyerekek látnak konfliktus megoldásokat. És annyira jól vissza tudják tükrözni a gyerekek, amit anya és apán keresztül látnak, hogy mit tudom én, egy veszekedés után, amikor megbeszélik, akkor apa mindig oda megy, és megpuszi anyát, és megöleli, akkor lehet majd azt látni, hogy a nagyobb testvér oda megy, és amikor kibékülnek, megpuszi a kisebb testvér. Tehát annyira jól vissza tudnak ezek jönni, hogy tényleg látja a szülő azt, hogy ez egy nagyon jó önismeret.
Igen, és ezt tényleg meg tudom saját tapasztalatból erősíteni, mert a lányok is nálunk volt, hogy nyilván összevitatkoztak, két különböző személyiség, nem értettek egyet, és én, mint ideges anya, megpróbáltam, és ők megállítottak, hogy ezt most mi lerendezzük, ezt csak most te érzékeled, anya, így, ezt mi el tudjuk rendezni, úgyhogy igen, kifaroltam a helyzetből, és hagytam, hogy lezsírozzák a dolgokat. De hogy milyen megoldási lehetőségek vannak még, illetve miket is javasol a szakember, maradjanak velünk, és a következő részben megtudhatják.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal a testvérféltékenységről. Ugye itt az előző részt azzal zártuk le, hogy a gyerekek, a testvérek közötti konfliktusokat akármennyire nehéz is szülőként azért próbáljuk meg lépéstávolságból nézni. Itt a technikai szünetben beszélgettünk arról még, hogy mire kell figyelni, vagy hogy mit ne tegyen a szülő ilyen esetekben. Mi az, amit ne tegyen, vagy mi az, amit tegyen?
Nagyon nehéz, amikor tényleg muszáj beavatkozni mindenféleképpen, vagy nem tud a szülő nem beavatkozni, akár a helyzet miatt, akár a saját érzelmi állapota miatt, akkor megint csak ott van az a feladat, hogy akkor hogy kezelje a gyerekek konfliktusát, és én azt szoktam mondani, hogy mint a válásnál, hogy ne bíró legyen a szülő, hanem legyen inkább mediátor, tehát ne akarjon igazságot hirdetni, ne akarjon bűnöst keresni, hanem segítsen a gyerekeknek abban, hogy kompromisszumot tudjanak hozni, hogy kompromisszumra találjanak, és úgy kérdezzen, segítsen nekik, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat, érzelmeiket, tehát hogy ne támadás legyen, hanem én kifejezés legyen ebből az egészből, tehát ezt meg kell tanulniuk a gyerekeknek, ezt mindenkinek meg kell tanulni, de sokszor még a felnőtteknek is nagyon nehezen megy, hogy egy vitába én közléssel kommunikáljanak, hát akkor a gyerekek sotől se tudjuk elvárni igazából, és hosszú távon meg nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ne hasonlítgassuk a gyerek, ne legyen bezzeg gyerek. Egyébként is a kicsi összetöri magát, hogy oda utolérje a nagyobbat, akkor a nagyobb nagyon sokszor úgy érzi, hogy a kicsi miatt vissza van fogva, tehát nagyon-nagyon nehéz úgy nevelni a gyerekeket, hogy soha semmi olyan ne legyen, ami miatt a gyerekek féltékenyek egymásra, vagy probléma lehet belőle. Ez kizárt dolog, az mesékben is a nagykönyvben lehet, hogy van, meg ugye a következetesség, ugye, amit a szakemberek sokszor hangoztatnak, hogy a szülő mindig legyen következetes. Ugye a gyereknevelés során is ez a konfliktusoknál is így van, törekedni kell rá nyilván, hogy úgy határozzuk meg a szabályokat, és akkor, amikor sikerül nekik egyességre jutni, vagy amikor jól eljátszanak együtt, akkor jelezni vissza ezt pozitívan, hogy ez mennyire tök jó, hogy a gyerekek azt is megtanulják, hogy oké, mi az, amit nem, de hogy mi az, ami viszont jó, megkeresni a gyerekekben a pozitív tulajdonságokat, erősségeket, amiket tudnak használni, amik a személyiségük okán előnyhöz juttatják őket egy-egy konfliktus helyzetben, ugyanis pontosan a család, a testvér kapcsolat az egy biztonságos terep a szociális tanulásra. Tehát jó ez, hogyha a gyerekek megtanulják és kipróbálhatják ott és otthon, akkor már egy közösségbe lépve, már fel vannak vértezve különböző eszközökkel. Nem jó fizikailag fenyíteni a gyerekeket, vagy fenyegetéssel, tehát ez csak arra fogja a gyerekeket tanítani, hogy akkor a konfliktusokat, a feszültségeket agresszióval oldjuk meg, ami egy nagyon rossz minta. Tehát próbáljuk meg a saját feszültségeinket ne ráhárítani a gyerekekre, hogyha megoldható.
Ha mondani kell pozitív dolgot a testvérféltékenységről, tehát mi lehet a hozadéka?
Hú, hát nagyon sok hozadéka van egyébként, igen, mert én azt gondolom, hogy a szociális tanulás legnagyobb része az a családi kereteken belül zajlik, nyilván az óvodában is, sőt, azt gondolom, hogy a mai világban egyre inkább, egyre nagyobb az óvoda szerepe a gyereknevelésben is, és a szociális tanulásban, illetve az iskolái is, tehát még régebben délig voltunk óvodában, iskolában, most már ugye egész nap vannak ott a gyerekek, tehát egyre nagyobb a szerep, de akkor is ugye otthon tanulják meg legnagyobb részt, és megtanulnak ugye a gyerekek egyességre jutni, konfliktusokat megoldani, alkalmazkodni. Nagyon fontos az, hogy megtanulják a gyerekek azt, hogy mi az, ami az övé, és azt megosztani. Tehát azt azért úgy tiszteletbe kell tartani, hogy mi az, ami a gyereké, tehát főleg kiskorban még az nagyon fontos számára. És nagyon sok szociális készség bővül a gyermek szemszögéből, illetve az érzelmi intelligenciája is tud fejlődni, és megtanul lemondani, megtanul vágyni, ágyakat késleltetni, ugye, ami a mai digitális világban igencsak nehéz, és megtanulja felszínre hozni, megtanul szembenézni a saját negatív érzelmeivel, és azokat kifejezésre juttatni, és ami nagyon fontos, hogy az empátiás készségeket is erősíti, tehát megtanulja a másik szemszögéből nézni a bizonyos szituációkat és helyzeteket, és megtanulja elfogadni másoknak a gyengeségeit és erősségeit. Hát ez mind annyi erény, azt gondolom, felnőtt korra érve, amivel már nagyon jól tud boldogulni egy felnőtt, ha kialakul nála.
Nagyon érdekes dolgokat mondtál, és az előzetes beszélgetésünkre visszautalva, nagyon jó kis könyveket hoztál ajánlani a hallgatóknak, úgyhogy ha nagyon kevés az időnk már, de azért Emellett nem menjünk, mert nagyon, nagyon neves szakemberek tudnak ebben nekünk segíteni.
Hát mindenféleképpen egyébként konzultáció, meg nevelés tanácsadás során is én szeretek könyveket ajánlani, mert az, amit nálam tölt a szülő, az persze nagy segítség, de jó, hogyha otthon az életvitelükbe is be tudják építeni, és kap eszközt is arra, hogy hogyan tud a gyerkőcnek segíteni egy kis testvér érkezésekor akár. Én Kádár Anna Máriát mindig szóltam, ha meséről van szó, akkor én elsőként mindig Kádár Anna Máriát ajánlom, neki van az a mesé, hogy kinek kellett ez a testvér, valamint Bartos Erikának az Anna és Peti könyvsorozatokban van a kis testvér érkezik, meg Anna Peti Gergőnél van ez a Nagy család lettünk, tehát ezek nagyon jó kis könyvek, igaz Dóra, én is a tesóm, vagy Tamás Zsuzsának a Kicsi Lili Pici Borit könyvei, vagy sorozatai, ezek mind érdekes könyvek, illetve a testvér kapcsolatok szempontjából Borzizsár Ildikó Mese testvérekről testvéreknek, az egy nagyon jó könyv, illetve a testvérharchoz Hodos Enikőnek a Kis tesók meséje, Nagy tesók meséje, Testvérháború tombol, tehát ezek a könyvek, ezek mind-mind nagy segítség lehetnek a szülőnek és a gyerekeknek is.
Ez volt a legjobb végszó, amivel ezt a beszélgetést most lezárhatjuk. Zsuzsa, nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és ismét köszönöm a jó témaválasztást.
Köszönöm a Halas Rádió hallgatóinak megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Lovász Mártét hallották. Viszont hallásra.